Sziasztok, a mai Nyugat Podcastben egy amerikai élménybeszámolót hallhattok, de nem annyira bevásárlócentrumok és az amerikai építészet sajátosságairól, bár lehet, hogy az is szóba kerül majd, hanem az amerikai politikai berendezkedésről. És aki erről mesél nekünk, az Németh Ákos. Üdvözöllek!
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Aki közel egy hónapig Amerikában volt egy politikai tanulmányút keretében, hát ugye Németh Ákos szombathelyi képviselő, környezetvédelmi tanácsnok és az LMP politikusa, és akivel kérdezgetni fogom erről az útról, az pedig Józingtóni kollégám. És azért is érdekes, hogy Józingtóni kollégával kérdezlek én téged, mert Józingtóni volt a te angol tanárod. Lám, nem hiába dolgozott, meg lett az eredménye, tudtál menni Amerikába tanulmányútra. Remélem, jó tanár volt.
Abszolút, és innét is köszönöm, mert hát ez a lehetőség, ez így adódott meg.
Én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője, és akkor kezdjük is el azzal, hogy kerültél ide. Illetve még egy dolog, most nem csak Németh Ákos ülhetne itt, hanem a megyei főjegyző Balázsi Péter is, mert Vas megyéből ketten voltatok ezen az úton, de Balázsi Péter úgy döntött, hogy egy saját beszámoló keretében, egy nyilvános rendezvényen mondja el tapasztalatait, amiről egyébként Józingtóni kollégám tudósított, és nem jött el ide a stúdióba. Németh Ákos pedig akkor itt a stúdióba kérdezzük be, jobban örültem volna, a ketten vagytok. Ha már az amerikai demokrácia és a magyar demokrácia, mert hogy arra is szó volt ebben a programban, hogy minél több oldalról vigyenek ki embereket, de akkor mondd el, hogy mi is volt ennek a programnak a lényege.
Így van, ugye ezt az amerikai külügyminisztérium szervezte ezt a tanulmányutat, tehát ott, hogyha valami állami program, akkor ott nagyon figyelnek arra, hogy az politikailag kiegyensúlyozott legyen. Tehát, hogy látjuk, hogy Magyarországon, ha valami állami, akkor az azt jelenti, hogy az totálisan a Fidesz pártján van. Amerikában viszont pont arra kínosan ügyelnek, hogy kiegyensúlyozott legyen, ezért mi, mint meghívottak is, úgy voltunk, hogy hát két ellenzéki és két kormánypárti, illetve a kinti programoknál is nagyon figyeltek arra, hogy a republikánus városok és a demokrata városok, illetve az előadók egyensúlyban legyenek.
Hányan voltatok kint?
Négyen voltunk Magyarországról. Ugye többféle programja van az amerikai külügyminisztériumnak. Ez az úgynevezett IVLP program. Itt kifejezetten most csak Magyarországról voltunk, tehát összesen belőlünk állt az egész csapat. És hát Hajnal Miklós volt a Momentumtól, Dankó Dénes, aki Sátoraljaújhely fideszes alpolgármestere, Balázsi Péter, ugye a vármegyei jegyző, és jó magam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt is két ellenzéki és két kormánypárti volt, de azért én úgy érzem, hogy az is szempont volt, hogy viszonylag moderáltabb álláspontú politikusokat vigyenek magukkal.
Én néztem ennek a kiírását, hogy mi is volt a cél, és az volt benne, hogy meg akarták mutatni, hogy működik a föderális állam decentralizált hatalom megosztása, a különböző jogalkotási és végrehajtási szintek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát, ja, és mindezek mellett bepillantást nyerhettek a különböző szakterületek és helyek helyi közigazgatás működésébe is. Szóval, ha úgy vesszük, akkor az Amerikai Egyesült Államok ilyen bepillantást ad a szerinte jól működő demokráciájába.
Hát, az egy kérdés, hogy szerinte jól működik-e. Valamilyen szinten biztos, hogy működik. Ezt mutatják meg, hogy ők hogy csinálják gyakorlatilag. Ugye nagyon más a történelme Amerikának, mint egy európai országnak, és innen is ered ez a különbség, én azt gondolom, ugye ott jellemzően ilyen kis kolóniák alakultak ki, és nem volt egy egységes állam, hanem ezek csak később jöttek létre. És amikor csak kolóniák voltak, akkor gyakorlatilag ugye ők maguk voltak a törvényhozás, a végrehajtás és a bíróság is, tehát mind a hatalmi ágak gyakorlatilag mind ott helyben valósultak meg, és ahogy később kialakultak az államok, ezekből a jogokból adtak át az államoknak, és ahogy kialakult az Amerikai Egyesült Államok, ott még az államok adtak át jogokat az egész Egyesült Államoknak tulajdonképpen.
Most ez, ahogy mondtad, úgy néz ki, hogy ez egy alulról szerveződő, abszolút alulról szerveződő demokrácia volt. Nálunk meg azért inkább jellemző a Európában fölülről szerveződő demokrácia. De Tóni, parancsolj.
Nem, hallgatlak benneteket, és olyan sokfelé indult el az agyam, hogy nagyon, igen, mert az ember azt, hogy Amerika, akkor mindenkinek más jut eszébe róla. Nektek például, hát most nem jó, mert, de neked mi akkor, Ákos?
Amerikáról?
Igen, Amerika, most így kérdezem, hogy mi ugrik be legelőször?
Én nekem az ugrik be legelőször talán, hogy ott egy picit szabadabban, több a lehetőség, szabadabban élnek az emberek, és sokkal jobban kiállnak saját magukért. Nagyon érdekes volt, voltunk egy városban, amikor több városban jártunk, és Denverből átmentünk Colorado Springsbe. Ez egy kisváros volt, és ott beszélgettünk a helyi polgármesterrel, és elmondta, hogy aznap volt a közgyűlés, elmondta, hogy hát nagy balhé lesz a közgyűlésen, mert hogy be akarja tiltani a kecsketartást. És így először olyan fura volt, hogy oké, elmentünk a közgyűlésre, és már transzparensekkel, táblákkal be voltak készülve ilyen ellenállók, hogy be akarja tiltani a polgármester a kecskéket, és hogy ne hagyja a közgyűlés, hogy álljunk ki magunkért, tehát hogy ott azért beleállnak a dolgokba.
Miért kell betiltani a kecskéket?
Pont ez jutott eszembe, miért akarták betiltani a kecskéket?
Mert a polgármester azt mondta, hogy ez már egy nagy város, és hogy aki kecskét akar tartani, az a városon kívül tartsa, tehát.
Hát lehet, hogy ez olyasmi, mikor nálunk a városba hoznak egy rendeletet, hogy tyúkokat tartani, csak a nem tudom milyen övezeten kívül.
Ez pontosan ilyen, én úgy gondolom, de azt nem nagyon látom magam előtt, hogy mondjuk a tyúktartást, hogyha be akarja tiltani a közgyűlés, akkor Szombathelyen tömegek mozdulnának meg, viszont Amerikában egy ilyen típusú változásra meg tudnak mozdulni nagyon sokan.
Majd mondani fogok valamit, de nem tettem fel neked a kérdést, föltettem a kérdést,
csak nem válaszolod. Még érdekel, hogy aztán betiltották a kecskéket?
Engem is érdekelt, és utána olvastam végül is, megakadályozták az ellenállást.
Tessék!
Happy endingben mindjárt.
Kecskék maradtak.
És nekem mi jut eszedbe róla?
Teljesen furcsa nekem. Nekem beakadt ez az évtizedeken keresztül hallott dolog, hogy a végtelen lehetőségek hazája. Ugyanakkor meg az jut eszembe, hogy a végtelen ellentétek országa. Tehát, hogy valami, ami annyira szabadnak tűnik, és annyira lazának és nagy lehetőségnek, és közben az is eszembe jut, hogy végtelenül el tudsz veszni benne. Tehát, hogyha nem érsz ezekkel a dolgokkal, akkor véged van, és egy talán még rosszabb körülmények között és helyzetbe kerülsz, mint ahogy kerülhetnél Európába.
Nekem volt egy amerikai ismerősöm, mert néhány évtizeddel ezelőtt magyarázta el, nem tudom, hogy ugyanazt tapasztalta, de tehát az a lényeg, azt mondta, hogy az egész amerikai mentalitásnak ez a pioneer spirit az alapja, tehát az azt jelenti, hogy amikor mentek a telepesek, biztos láttatok ilyen filmeket, hogy vagy ülnek reggel a kocsmába, és akkor így lehet foglalni a helyet, és mindenki futotta azzal az ászlóval, és kereste azt a területet, és akkor lenyomja az ászlót, és onnantól kezdve ez az enyém. Na most, hogyha tiéd, akkor meg is védheted, van egy fegyvered, és aki oda belép, azt a lelövöd. És ezen túl is minden, amit te ezen a földön dolgozol, ügykötsz, az a tiedé, és a többieknek semmi köze hozzá, mindent a saját véreddel, verejtékeddel érsz el. És így ment, ugye ez ahogy mentek át keletről nyugatra, és így épült fel Amerika ebben a szellemben, és ez a szellem még mindig ott van, és ez a fegyvertartástól kezdve a nagyon-nagyon nagylyukú szociális hálón vagy annak hiányán, tehát minden megmagyarázható ebben a mentalitásban, és ami nekünk nagyon furcsa innen, az, hogy a biztosítók nem fizetnek, vagy ha az utcán ott fekszel, nem szednek össze, vagy összeszednek most már, de azért nem pártyolgatnak, és minden ebből vezethető le, ami van Amerikában, és a nagy lehetőségek is ott vannak, ha megcsinálod magad, akkor ügyes vagy, ha nem, akkor hát sajnos, akkor bebuktad.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a két dolog, amit mondtatok, ez így összeért. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ez így egyszerre igaz mind a kettő.
Azt mondtad itt a beszélgetés előtt, mert említette Tóni a fegyvertartási engedélyt, hogy ott hirtelen úgy jobban megértetted, hogy miről is szól ez a harc azért, hogy őnekik megmaradjon a fegyvertartási joguk.
Ugye beszéltem arról, hogy különböző jogokat átadtak a nemzeti szintre. Na most a fegyvertartásról minden állam saját maga dönt, hogy szeretné, nem szeretné, és nagyon, tehát óriási különbségek vannak. Például nem voltunk Kaliforniában, és most nem voltunk Kaliforniában, én 2006-ban volt szerencsém ott egy hónapot eltölteni, akkor, tehát hogy Kaliforniában például ugye az sokkal liberálisabb, tehát ott szóba se kerül az, hogy szabad fegyvertartás, de például Atlantában, amikor voltunk, ott az utcán is hordhatsz magadnál fegyvert, és igazából azok az emberek ezt egy olyan alapvető joguknak érzik, amit nem gondolom, hogy van realitása, hogy azt elvonni tőlük. Tehát, hogy olyan hatalmas ellenállásba ütközne ez a dolog, hogy ennél sokkal kisebb dolgok miatt is hajlandóak nagyon keményen fellépni.
Például a kecsketartás.
Például a kecsketartás, igen. És ugye így európai szemmel teljesen érthetetlen és logikátlannak tűnik az, hogy miért kell szabad fegyvertartást, hiszen a történelmileg megértjük, hogy akkoriban még ugye vagy nyugat volt, nem volt állam, aki biztosítja ott a biztonságukat, de hogy ezek az idők már elmúltak, és hogy most már ideje lenne ezt újra gondolni, de hogyha az ember egy picit oda kimegy és beszélget emberekkel, akkor rájön, hogy ennek egyszerűen nem jött el az ideje. Tehát, hogy ők még nagyon másképp gondolkodnak
erről. Azt mondtad, hogy az ott az utcán is lehet fegyvert viselni, meg annyi kapból jön szembe, tehát úgy is viselik a fegyvert, hogy az látható?
Hát láttunk olyat, de azért nem jellemző. Nem jellemző, azt mondom, de volt ilyen.
Azért valami olyan mértékű önfegyelem is kell ehhez, hogyha ott van a kezedbe a fegyver, és ne azzal intézzel mindenféle konfliktust, mert hogy az az utolsó érv. Szóval igen, ehhez hozzá is kell szokni évtizedek alatt, vagy évszázadok alatt, hogy a fegyveredet azért nem minden vitánál nem kapod elő, és lődözöl a másikba. Szóval mi nehezen képzelnénk el, mert azt gondolnánk, ha mindenki Magyarországon kapna a fegyvert, akkor előbb-utóbb csak a durogást hallanánk, mert szóval ez hogy lehet így a tudatokba bevinni, hogy Isten nem féltél, kvázi mikor ott mentél, hogy nem kapom elő a fegyveremet rögtön, és nem lyukatok valakibe.
Ez nagyon érdekes, amit kérdeztél, hogy nem féltünk-e. Hát ugye azért nem, mert bennünk ez így fel sem merült, tehát hogy mint lehetőség. És Colorado Springsben történt, mielőtt oda mentünk, pár nappal történt egy olyan eset, hogy valaki bement egy meleg márba, és elkezdett lövöldözni, és megölt 5 embert. És ugye nyilván ennek kapcsán ugye a közgyűlésen nem csak a kecsketartás volt a téma, hanem ez is.
És egyéb kérdések között.
Igen, nem volt olyan fontos, mint a kecske, de...
Hát azért sokat beszéltek erről, de nyilván ott is felmerült, hogy be kell tiltani a fegyvereket, de szóval ez csak ilyen szavak szintjén. De hogy van ott egy olyan csoport, akik olyanokból állnak, akiknek valaki rokonát lelőtték a rendőrök. Ugye Amerikában azért előfordul, hogyha az ember egy rendőrségi igazoltatásnál nem jó helyen nyúlkál, akkor lelövik, és az egésznek a gyökere az a szabad fegyverviselés, és létrehoztak ott egy ilyen kis bizottságot ilyen emberekből, hogy próbálják meg kitalálni, hogy miért lehet ez, és mit lehet tenni ellene. És mi is találkoztunk olyannal, majd erről mesélek, van egy ilyen home hospitality nevű dolog, akik ilyen állampolgár volt, és ő elmondta, hogy az ő fiát lelőtték a rendőrök, mert hogy veszekedés volt, kihívták a rendőröket, és lelőtték, és meghalt. És ugye azért ez elő szokott fordulni, és arra jutottak, hogy gyakorlatilag ott a rendőrök félnek egy ilyen egy ilyen helyzetben, és ezért nagyon könnyen a fegyverükhöz nyúlnak, mivel ott elő tud fordulni az, hogy akihez kimennek, az lelövi a rendőröket. És nekik nagyon furcsa volt az, hogy hát nálunk azok félnek, akihez kimegy a rendőr, de ő is csak azért, hogy utána megkapja a büntetését, a pénzbírságot valószínűleg, és hogy ők ezt úgy élték meg, hogy hát ez egy milyen csodálatos, nagyszerű rendszer, és én egyet kell, hogy értsek velük, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk tőlük, de van, ami nálunk abszolút jobban működik. De mondom, ennek van egy olyan része is, hogy ott azért a történelem miatt nem tudnak ők
mire
könnyen
áttérni. Mire gondolsz, hogy nagyszerű rendszer az, hogy a fegyverviselési engedély, vagy mire?
Az, hogy nálunk például szigorú a fegyverviselési engedély, tehát hogy nálunk...
Ja, hogy ez nálunk jobb.
Arra ez nálunk jobb, abszolút jobb, tehát hogy nem tud megtörténni az, hogy, vagyis hát nagyon-nagyon ritka eset, tudjuk, hogy pont most például történt egy ilyen
hát
szerencsétlenség,
igen,
de ugye itt is
megkéseltek egy rendőrt, igen.
De hát, hogy nálunk azért a rendőrök alapvetően nem arra vannak felkészülve, hogyha kimennek egy veszekedéshez, akkor rájuk lőhetnek. És Amerikában meg ez könnyen meg tud történni.
Tudjátok,
bizonyos
hogy
államokban.
Az angol közrendőröknél nincs fegyver, ezt tudjátok.
Így van, a Bobiknál.
A Bobiknál
ugye?
Nincs fegyver, azért mert ugye még egyel tovább léptek, mint mi. Azt mondják, hogy mivel nincs náluk fegyver, a bűnözők is tudják, hogy nincs náluk fegyver, ezért nem fognak rájuk lőni. És azért kergetik ott ugye egymást az utcán.
Most erre akartam mondani, hogy vajon ez mennyire vált be, te tudsz erről?
A statisztikákat nem tudok talán, igen, bár ott más gondok vannak ott a Londonban a késelésekkel, amennyire én ezt tudom, tehát azért nem tökéletes volt sem.
Szóval próbálunk különböző módszereket kitalálni a bűnüldözés és a bűnöldözőknek, a bűnösök és azokat üldözőknek arra, hogy ne történjenek ilyen problémák, vagy félreértések, vagy félreértésből halálok, és kitől kéne félni. Teljesen négy különböző gondolkodású ember ment ugye ki oda. Tudtatok-e úgy együtt lenni, együtt gondolkodni egy idő után, hogy a hazai politikai helyzettel nem foglalkoztatok, vagy egymás politikai helyzetével nem foglalkoztatok? Tehát, hogy mennyire szippantott be titeket ez a közös lét?
Amikor az elején mondtam, hogy azért moderáltabb politikusokat válogattak be, akkor arra utaltam, hogy jól együtt tudtunk működni, úgyhogy igazából a hivatalos programokon túli programokra is mind együtt mentünk, tehát hogy sporteseményekre, kulturális programokra, még egy jazzbarba is elvittem a csapatot.
És együtt énekeltetek? Nem. Jó, de ahogy látszik, azért ez az együttlét, ahogy hazaértetek, véget ért, mert már nem ültök itt együtt, hogy együtt számoljatok be.
Én azt gondolom, hogy történhetett volna ez így is.
Aha. Jó, oké. Akkor menjünk ezen a politikai vonalon tovább. Ugye azt mondtad, hogy ez a program keretében nagyon régen visznek ki különböző országokból, és hogy azt is mondtad, hogy nagyon büszkék arra, hogy 44 külügyminiszter...
300 későbbi miniszterelnök.
Bocsánat, 300 későbbi miniszterelnök vett részt ebbe a programba?
Így van, a 60-as évek óta.
Na, tehát hogy megtanították nekik a demokráciát. Ti Magyarországról jöttetek. Mit tudnak Magyarországról, akik fogadtak benneteket, vagy milyen visszajelzéseket kaptatok, ha kaptatok egyáltalán, illetve magyar közösségekkel találkoztatok-e?
Nagyon változó volt, tehát nyilván mentünk olyan helyekre, kis önkormányzatokhoz, akik nem Magyarországgal foglalkoztak, hanem elsősorban azt, hogy bemutassák, hogy náluk hogy működik ez a dolog. De voltunk olyan alapítványoknál például, akik nagyon-nagyon képbe voltak Magyarországgal kapcsolatban. Úgyhogy ez ilyen változó volt, de én elsősorban az volt a cél inkább, hogy mi tanuljunk. Nem is az, hogy tanuljunk, hanem hogy megmutassák nekünk, hogy ők hogy működnek. Tehát ez volt a fókuszban.
És mik voltak az első reakciók, mikor megtudták, hogy magyarok vagytok? Azon a kötelező, fantasztikus, fantasztikuson kívül gondolom ez az amerikai mentalitáshoz hozzátartozik. Tehát mik voltak az első reakciók? Mit tudtak egyáltalán rólatok, rólunk?
Hát, ahogy mondom, voltak olyan alapítványok, ahol nagyon képben voltak, és őket például aggasztotta a magyarországi helyzet jelen pillanatban. Én elsőre azt gondoltam, hogy talán a demokrácia állapota az, ami miatt aggódnak, de aztán később rájöttem, hogy nem, hanem inkább az, hogy elkezdtünk hát így Oroszország felé mozdulni, és azért volt olyan, akit ez aggasztott.
Tehát ha nincsenek is annyira képbe a magyarországi politikai helyzetet illetően, azt látják, hogy Magyarország mintha Oroszország felé húzódna, és ez az ő szempontjukból nem jó.
Így van. Illetve az átlagember, ő pedig inkább pont fordítva, repülőn beszélgettem egy mellettem ülő sráccal, és ő pont fordítva, ő inkább azt kérdezte, hogy nem érzem-e úgy, hogy Amerikának túlhatalma van így a világgal kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen érdekes volt ez is.
Most 3 hétig, amennyire tudom, azért beszélgettetek politikusokkal, döntéshozókkal, önkormányzati tisztségviselőkkel. Itt magyar szemmel nézve, milyen állapotban van most az amerikai demokrácia?
Ráadásul ugye a félidős választások akkor voltak, amikor mi kint voltunk. Én azt látom, hogy Amerikában sikerült egy olyan demokratikus berendezkedést megvalósítani, amit nem lehet lehet, hogy le lehetne bontani, de hogy nagyon nehezen, az biztos. Ez több okból is. Ugye nagyon büszkék rá, 4 oldal az alkotmányuk, és azért elég régóta kitart náluk már. Maga a rendszer úgy van felépítve, hogy ne tudjon kialakulni semmiféle olyan túlhatalom, amivel lebontják magát a rendszert. Tehát ugye a félidős választásoknál például az egy ilyen törvényszerűség, hogy ott mindig az ellenzék nyer, és ettől kezdve ugye már sokkal kötöttebb az éppen kormányzó pártnak a dolga. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb különbség, hogy ott megszilárdult maga ez az egész rendszer, és nem hiszem, hogy ezt le lehet bontani.
Mik a fő alapjai, amire azt mondod, hogy szilárd? Mondod, hogy van ez a 4 oldalas alkotmány, amiben ezek szerint nem nyúlnak ahhoz, az alap, az... És mik a fő pillérek, amik alapján azt mondod, hogy ezt nem?
Hát a legelső, és talán én a legfontosabbnak azt gondolom, hogy ott nagyon megtanítják az átlag embereknek, hogy érték a demokrácia. És ez tényleg mindenkinek fontos, és nagyon sokat szavaznak, tehát, hogy nem csak országgyűlési, önkormányzati választások vannak, hanem iskolatanácsokban. Tehát ők azt mondták, ők folyamatosan szavaznak, és élnek is a jogaikkal. Tehát, hogy nem egy ilyen látszat az egész, hanem ott a sheriffet úgy választják például bizonyos helyeken. Voltunk olyan városba, ahol a bírót úgy választották. Ugye ott, ahogy még megmaradt a régről, ott helyi ügyekben is van bíró, aki a helyi ügyekben dönt, ebbe a városba például, és őt úgy választják a választók. És így kérdeztük is, hogy de hát ez hogy működik, hogy te bünteted meg azokat a választókat, akik utána majd rólad fognak szavazni. És mondta, hogy hát igen, az előzőt el is hajtották, úgyhogy ő próbál egy picit ilyen barátságosabb lenni. Nyilván ugye, amit kell, azokat a döntéseket meghozza, de azért nem mindegy, hogy milyen a körítés közte.
Ki volt egyébként a legmagasabb politikus, legmagasabb szintű politikus, akivel találkoztatok?
Hát én most Barack Obamának az egyik eseménye jelen voltunk, de az csak mint néző.
És távolról láttátok Obamát.
Képzeld, én nekem sikerült kezet fognom vele.
Oh.
Úgyhogy az nagy élmény
és
volt.
Milyen élőben az úriember?
Meggyőző, igen.
De
Nagyon jó beszédet mondott, de őt én nem számítanám ide, mert nyilván az nem egy ilyen partneri viszony volt. Talán azt gondolom, hogy Maryland államnak a volt kormányzója, aki a legmagasabb rangú volt, és ráadásul ugye volt 2 kísérőnk, akik ott segítettek az ügyes bajos dolgainkba, és ők elmondták közülük az egyik, hogy ő emlékszik arra az időre, amikor ez a fickó volt a kormányzó, és hogy ő ilyen legendás ott, és mert hogy 2 ciklus alatt felvirágoztatta azt az egész államot.
Ott 0% az áfa, nem? Hogy de tényleg?
Lehetséges, nem tudom, megmondom
őszintén. Maryland államban?
Szerintem igen, úgy emlékszem.
Bárti Schwarzival is szívesen találkozhattam. tatok volna, gondolom, ha már a volt kormányzókról volt szó.
Igen, sajnos ővel nem sikerült.
Egyébként, bocs, Toni, most...
Nem, igazából mondjad, mert mást akarok megkérdezni.
Ahogy mentetek végig, hát 4 hónap alatt sok mindennel találkoztatok, és...
3 hét.
3 hét, ha 4 hónap. Én már csak ábrándozom, milyen jó lenne 4 hónapig az Amerikai Egyesült Államokban. Mik voltak azok, amikkel itt szembe kerülve azt mondtad, hogy ezt se gondoltam volna, ezt se gondoltam volna, ezt se gondoltam volna, de a legpicibbektől a legnagyobbakig. Uh-huh.
Talán a legnagyobb meglepetés számomra az Atlantában volt. Először is azért, mert Atlanta meglepően zöld volt. Előtt ugye 4 helyszínen voltunk, Washingtonba kezdtük, onnan átmentünk Denverbe, Indianapolisba, és végül Atlantában itt jöttünk haza. És Indianapolis után Atlanta nagyon-nagyon zöld volt, valahogy nem tudom, amikor arról beszélünk, hogy Atlanta, akkor nekem valahogy nem ez jut az eszembe. Illetve ott nagyon-nagyon sok hajléktalan volt, akik tényleg sötétedés után az utcán, én szerintem nem drogosok is lehettek, tehát hogy tehát hogy ezt sem rejtették vék alá, hanem az igazi, az Amerikának az a kevésbé szép arcát is megmutatták, és azért erről viszonylag kevesebb szó esik, de nekem ez meglepő volt. Tehát, hogy például Magyarországon Szombathelyen ilyen elképzelhetetlen.
De ez azt jelenti, hogy nem is nyúlnak hozzájuk, hanem
így
hagyják
van.
Őket.
Így van.
De
így van.
Ez nekem is feltűnt, mikor voltam néhány évvel ezelőtt, és Washingtonban tűnt ez fel, hogy ugye ott Washingtonban is volt arra, hogy jól emlékszem, első állomás, ugye? És Washingtonban az a belváros abszolút ki van gloncolva, az úgy néz ki mondjuk, mint Svájc felturbózva, és 2-3 utcával, mikor kimentünk, ott már szintén rengeteg hajléktalan volt, volták a kis kocsijukat parkban, mikor reggel kinéztünk a szállodának az ablakán, és ott láttuk, hogy legalább 100-200 hajléktalan volt ebben. Nagyon-nagyon iszonyat kontrasztok
és voltak. És képzeld el, hogy most Washingtonban változtattak ezen, úgyhogy a hajléktalanoknak adtak ilyen kis sátrakat, és vannak bizonyos parkok, ahol ott vannak ilyen kis sátorerdők, és akkor ott laktak a hajléktalanok. Tehát, hogy nem az, hogy elzavarták őket, vagy kiszorították, vagy
ez valami... vitatható megoldás azért, nem?
Abszolút, abszolút. Én nem azt mondom, hogy ez a jó irány, én azt mondom, hogy ott ilyen irányba mentek el. Tehát, hogy...
Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egy területre csoportosítva adtak nekik lakóhelyet, de nem 3 kilométerrel a várostól, hanem a városban. Lehetséges az, hogy a hajléktalanokat is épp úgy megilletnek bizonyos emberi jogok, amiket mi itt hajlandóak vagyunk azt mondani, mivel ő hajléktalan, és ugye a társadalom számára nem teljesít, akkor a társadalom se teljesítsen az a számára, és nem járnak neki bizonyos jogok.
Én szerintem Magyarországon legalább a Szombathelyen sokkal jobb a hajléktalani ellátás, mint az USA-ban. Tehát én nem
igen,
akarom, hogy dicsérgetni magunk.
Igen,
tehát én nem hiszem, hogy...
Tehát, hogy nincs hajléktalan,
washingtoni hajléktalan szerintem nagyon elcserélni egész Európára valószínűleg, hogy sokkal jobb a szociális ellátásunk. Éppen az, amit mondtam, ez a pioneer spirit, megint visszatérünk erre, amit 20 perccel ezelőtt pedzegettem, hogy mindenki magának. Hát a hajléktalan az magának köszönheti. Hát miért nem megy dolgozni ide, oda, amoda. Őket nem érdekli valahogy ez a része, nekem ez jött le. Tehát itt Európában azért sokkal fontosabbnak tartjuk ezt az együttműködést, hogy kicsit azért odafigyelek szociálisan, megnézem, ha nem, akkor elveszítem a választást, ott meg hát ez van.
Mert akkor milyen ott a szociális háló? De először a Toni kérdésére válaszol.
Én azt gondolom, hogy ott is ugye államok közt óriási különbség van ezen a területen is, de valóban én is abszolút egyetértek ezzel, hogy ugye ennek a lehetőségeknek két, az éremnek van egy másik oldala, ott meg tudnak nagyon rosszra fordulni is a dolgok, és én is azt gondolom, hogy Európában egy erősebb szociális háló van, és mi jobban odafigyelünk azokra a hátrányos helyzetben lévő rétegekre, akik vannak. Viszont ott Amerikában nagyon erős az önkéntesség, és én azt gondolom, hogy ebben viszont lehetne tanulni tőlük. Ezeknek a hajléktalanoknak, akik ott sátraztak mondjuk Washington belvárosába, folyamatosan szervezett önkéntesek jöttek ételt osztani, tehát hogy, hogy azok, akik tudtak élni Amerika adta lehetőségekkel, azért, ha nem is állami szervezet körül, tehát struktúrában, de valamilyen szinten önkéntesen például próbálnak visszaadni valamit a társadalomnak. Tehát ugye én azt gondolom, hogy, hogy ez viszont egy, egy pozitív dolog.
Oké, csak tehát ott van a világ leggazdagabb, legerősebb országa, egyébként én szeretem amireket, tehát nincs gondom veled, ugyanakkor hozzátartozik az, hogy hogy a fenébe lehetséges, hogy a fehér háztól nem tudom néhány kilométer vagy néhány száz méterre ott sátraznak emberek a parkokban. Tehát valami, nem tudom,
valami
mi, ezt jobban is lehet csinálni.
Valami igen. A mi értékrendünk szerint nem stimmel ezzel a sztorival. Én egyetértek. Aha. Én azt mondom, hogy, hogy én is sokkal szívesebben élek Szombathelyen, ahol mondjuk tudom, hogy nem fordulhat elő az, hogy valakit magára hagynak az utcán. Amerikaiak, ők másképp gondolkodnak erről a dologról. Igen. Nem azért, mert rossz emberek, így hanem van, egyszerűen igen. Más a történelmi hagyományuk, és más a hozzáállásuk.
Na ez a rossz oldala, igen, ami meglepődtél. Menjünk tovább, jó és rossz értelemben.
Jó. A jó oldala, voltunk egy kisvárosban, ott például ennek, a, ennek az éremnek abszolút a másik oldala, ott egy fekete hölgy volt a polgármester, aki nagyon vidám, nagyon jókedélyű, és elmondta, hogy nagyon-nagyon sok bevándorlót fogadnak be ebbe a kisvárosba. Most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy 60 féle nyelv található meg az ő városukban, és arról mesélt, hogy milyen nehéz ezeket a különböző kultúrájú embereket összehozni, és menedzselni azt, hogy ők mondjuk ott hogy tudnak dolgozni, és amire először azt gondolta, hogy mondjuk jó dolog lesz, hogy mondjuk akik Kongóból érkeznek, azokat egy helyre teszi. Később kiderült, hogy ez mondjuk pont nem jó, mert hogy ott ilyen ellenséges törzsek vannak, és hogy tehát, hogy, hogy vannak olyan
aki előre... elől menekültek, pont azzal összerakta
igen,
őket.
Igen, tehát, hogy vannak ilyen előre nem látható nehézségek, és ő például, tehát, hogy szerintem ez az, ami, ami, ami jó Amerikában, hogy mindenki megtalálja benne a helyét. Tehát, hogy aki nagyon-nagyon liberális beállítottságú, az is megtalálja a saját államát, a saját városát, és aki nagyon-nagyon konzervatív, ő is meg fogja találni benne.
Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik, amit mondtál, hogy a bevándorlók, és amennyire én tudom, ez azért nem probléma az USA-ban, mert nincs nagyon vékony a szociális háló, tehát nem kerülnek pénzbe, tehát bejönnek nagyon sokan Latin-Amerikából, és aki állást tud magának, tehát aki dolgozni akar, az talál magának munkát, és elkezd dolgozni, és akkor éli az életét, hogyha úgy jön össze, akkor akár nagyon komoly karrier tud befutni, mert tényleg határtalan a lehetőség. Aki meg nem, ugye hát meg elmegy sátrazni, de inkább akkor hazamegy. És ezért nem okoz akkora gondot ez a bevándorlás, mint Európában.
Tehát nem kap munkanélküli segélyt.
Hát minimális, nem tudom pontosan ez hogyan van, de igazából ez minimális. Úgyhogy...
Én rákérdeztem erre pont ebbe a városba, és hogyha jól emlik, akkor valami olyasmit mondtak, hogy ott 90 napjuk van arra, hogy találjanak, segítenek nekik munkát találni, de hogy ott azért így bedobják őket a mély vízbe, és valamit kell csinálni. Tehát, hogy igen, ilyen szempontból ott megint sokkal jobban érvényesül ez a pioneer szellem.
Igen, a másik pedig az, hogy nekem az a mindig egy figyelemmel kísérem most Amerikát, Isten tudja hány évtizede, meg a történelmet is bele-bele olvastam, és mindig ilyen ciklusokban működik az az ország, amennyire észrevettem, hogy mindig vannak ilyen felívelő szakaszai, aztán lefelé tart. És mindig, amikor leírjuk, amikor ugye, na itt Amerikának vége, és azt megnéztük, hányszor írtuk le már Európában, hogy Amerikának most már vége, és mindig így összekapja magát. És valamiért ez így, ez a van benne ilyen felhajtó erő valószínűleg, ami alulról jön, és akkor nem biztos, hogy a fegyveréhez kap, hanem na jó, akkor megmutatom, és elindítom a 22. vállalkozásomat, és ami talán működni fog. Nem működik, 23. akkor, és az működik, és valahogy így mindig visszahozzák magukat.
Még 2006-ban voltam kint, a cég, ahol dolgoztam, ő küldött ki egy hónapot Kaliforniába, és egy idő után már nagyon hiányzott a magyar konyha, kerestünk ott egy ilyen magyar kis vendéglőszerűséget, és mindig oda jártunk. És egyszer bementünk, és mondta a srác, hogy meddig lesztek még itt, és nem tudom, mondtuk, hogy egy hétig. Azt mondja, akkor jó, mert tegnap, miután elmentetek, akkor jött egy fickó, körülnézett, és azt mondta, hogy beszéljünk. Félrehívott, leültem, mondott egy jó árat az étteremre, úgyhogy eladtam. És mondtuk, hogy micsoda? Hát de hogyan? Hát mondtuk, hogy ez így elképzelhetetlen. És mit fogsz most csinálni? És mondta, hogy figyeljetek, most hazamegyek, kialszom magam, felveszek egy szép öltönyt, bemegyek a bankba, kérek pénzt, és nyitok egy nagyobb éttermet. Tehát, hogy megvan ez a...
Nekem ismerős, mert amikor készültünk ki, és akkor mondtam neki, hogy kint lakik most mondta 20-30 éve az USA-ban, és akkor hát hogyan lehet itt közlekedni busz, vonat, ízés? Hát figyelj, nem kell, ne. Vegyetek egy autót, mondjuk. De csak 3 hétig leszünk. Hát figyelj, megveszed, eladod, még úgyis olcsóbb lesz, mint... Tehát nem vettünk autót, ahogy másképp jár az...
Másképp jár az adjuk, igen. Hát,
te rágában el tudod adni, ha jó vétel, és akkor meg nyersz, és megvan az utad a repülőjén.
Igen, igen, és én azt gondolom, hogy ez mindebből a pajonyi szellemből adódik.
Ezt szabadalmaztatjuk a Toninak. Egyébként ti mennyire láttatok bele ezekbe a nagy társadalmi különbségekbe, mert azt mondják, hogy Amerika ugye az a hely, ahol nagyon, azt mondjuk demokrácia, de van az iszonyú gazdagság és az iszonyú szegénység, és hogy ott is már a lehetőségek azért szűkülnek, és a gazdagok iszonyúan elszakadtak már a másik rétegtől, és nehezebb az átvándorlás egyikből a másikba.
Hát olyan nagyon gazdagokhoz nem volt szerencsénk. Viszont van ez a home hospitality, amiről beszéltem. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ott vannak különböző állampolgárok, akik azt mondják, hogy ha jön külföldi vendég, akkor ők nagyon szívesen egy vacsorára a saját házukba vendégül látják. És két hivatalos ilyen volt, nekem még összejött egy harmadik is, mondjuk majd ezt elmesélem, hogy ez hogy történt. De tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy az ember belelásson egy picit az átlag amerikai családbanak az életébe. Na most én azért azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mi az átlagot láttuk, mert hogy egyrészt az amerikai, a tiszteletbeli konzulnál voltunk, azt hiszem, talán Indiának, nem tudom, lehet, hogy Denverbe, aki amúgy egy nagyon-nagyon jó fej volt, de én azt gondolom, hogy társadalmilag azért nyilván ő egy ilyen megbecsültebb pozícióban van, illetve egy másik családnál is voltunk, ott pedig, hát én nem is tudom, hogy mivel foglalkoztak, de az a tipikus, amit az amerikai film, amit a Stranger Things-ben lehet látni, az a kisvárosi rész, a széles utca, nagy ház, és nincs kerítés, tehát, hogy egy ilyen környéken volt szerencsénk. Ahhoz, amire kérdeztél, az igazán gazdag és az igazán szegény réteggel annyira nem volt kapcsolatunk, kivéve, amit esetleg tényleg így az utcán látott az ember. Illetve még itt a home hospitality-mel kapcsolatban nekem van egy olyan különleges élményem, hogy akkor volt a hálaadás, amikor kint voltunk, és mi pont aznap utaztunk Denverből Indianapolisba, és beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha a hálaadást egy amerikai családnál tudnánk megtapasztalni, hogy milyen.
Mekkora pulyka már mégis, igen.
Így van, és képzeljétek el, hogy a repülőn a mellettem ülő fickóval beszélgettem, és a mögöttem ülő hölgy így megkocogtatta a vállamat, és kérdezte, hogy jól érti, hogy én magyar vagyok? És mondtam, hogy igen, én magyar vagyok. És mondta, hogy hát ez nagyszerű, mert hogy az ő lánya, ők mormonok voltak, és mondta, hogy az ő lánya volt misszióban Magyarországon. És hogy milyen jó ez, és mondom, merre fele volt? És mondja, hogy hát Kapuváron, meg Szombathelyen. Mondom, micsoda a Szombathelyen? Hát mondom, én is onnét jövök, és ez milyen jó, meg itt kicsit elbeszélgettünk. És egy idő után így megkocogtatta a vállamat, és azt mondta, hogy hát ma van ugye a hálaadás, és most megy a lányához, és akkor így arra gondolt, hogy így menjek el vele. És hát így kicsit így gondolkodtam, mert hát ugye akihez mi hivatalosan mentünk, ugye azt a külügyminisztérium azért azokat lecsekkolta, de hát így bíztam benne, hogy nem a Benzon család lesz, úgyhogy én elmentem hozzájuk, és nagyon jó élmény volt, nagyon érdekes volt, nagyon barátságosak voltak, és tényleg megtapasztalhattam, hogy milyen egy igazi amerikai családnál egy hálaadás.
Na látod, ebben valóban nyitottságot tapasztalsz, mert azért furcsa, hogy a repülőgépen mögötted ülve valaki mondjuk a szentestei vacsorára meghívna téged, de igen, úgy látszik,
remélem, hogy ebben... Remélem, a lányom nem hallgatja.
Igen. Mert azért más. Egyébként az átlag embereket mennyire érdekli ott a politika? Mennyire foglalkoznak vele? Trump, Obama, akárki, Biden, mennyire foglalkoztatja őket?
Na most én azt gondolom, hogyha valaki kalapács, az minden szögnek néz, tehát hogy mi azért speciális helyzetben vagyunk nyilván rólunk, ugye mindenki tudta, hogy politikus. Nyilván ez egy olyan téma, amiről a legtöbb emberrel beszélgettünk, de például ennél a családnál nem került szóba. Tehát, hogy ugye nehéz, tehát, hogy azért a mi szempontunk speciális, tehát én nem gondolom, hogy tisztán látunk ebbe a kérdésbe, mert ugye érintettek vagyunk. De az biztos, hogy a legtöbb családnál megvan, hogy melyik pártot támogatja, de én azért azt nem gondolom, hogy ez ilyen napi téma lenne.
Hallott, ugye nálunk nagyon fontos téma a korrupció, hogy mekkora váltás történik egy országban, amikor egy másik kormányzati tényező veszi át a hatalmat. Hogy tapasztaltátok ezt? Mennyire beszéltek ott? Milyen jellegű korrupciók vannak? Milyen jellegű visszaélések? Mire panaszkodtak a legjobban? Illetve ha ott történik egy kormányzati vagy önkormányzati váltás, mennyire változik meg utána a dolgok rendje és menete? Mennyire érinti ez az átlagembert?
Én azt gondolom, hogy kevéssé érinti. Tehát szerintem egyébként ez valahol feltétele is, hogy egy jól működő demokrácia, hiszen hogyha belegondolunk, akkor elsősorban a kormányoknak az a feladata, hogy működtesse az egész rendszert, és nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha ilyen nagy irányváltások történnek. Tehát, hogyha végig gondoljuk ugye az Obamának, az Obamacare-t, azt is például, hogy egy elég lassú folyamat volt, mire azt sikerült végigvinni. Én szerintem az átlag embert nem nagyon érinti az, hogyha ott történik egy váltás. Nyilván ez abból is adódik, hogy ezek az államokban kialakul gyakorlatilag például Denverben, hogy ha jól emlékszem, az abszolút inkább ilyen demokrata állam volt, de például a Colorado Springs az republikánus, és hogy ez így alakult ki, és ez általában így szokott a választás is alakulni. De én azt gondolom, hogy ott mindenki tudja, hogy mire számíthat körülbelül.
Szóval állami szinten az elég rendesen lecserélik ott a diplomatákat, meg mindenkit. Elég mélyen, amennyire én tudom, nem vagyok, hogy Amerika szakértő, de amikor új elnök jön, és vele, hogyha más párthoz tartozik, akkor szinte végig cserélik
az adminisztrációt.
Igen, tehát elég mélyre lemennek. Átlagembert nyilván nem nagyon. Egyébként Magyarországon is meg lehetne kérdezni, hogyha nem tudná, hogy kormányváltás volt. Hát most már rég volt, de mindegy. Tehát akkor, hogy mennyire érinti, csak mennyire gondolja, hogy érinti, mennyire foglalkoznak vele, azt nem tudom. Valószínűleg ott is vagy, akik nagyon benne vannak, és akkor kimennek tüntetni, és akkor vannak ilyen.
Igen, én is ezt gondolom, hogy az átlagembert, hát igen, tehát hogy ez egy nagyon jogos kérdés, hogy ma Magyarországon az átlagember mennyire érzi azt, hogyha történik egy kormányváltás, akkor ő neki megváltozik a helyzete.
Igen. Vagy csak gondolja, hogy megváltozik.
Voltak-e olyan ügyek, amik lázba tartották akkor éppen Amerikát? Mik voltak azok a dolgok, amik foglalkoztatták őket?
Hát ugye a félidős választások, az november talán 8-án volt, vagy valahogy így, hogyha jól emlékszem. Az például nagyon-nagyon lázba tartotta, főleg ugye a helyieket Denverben, hogyha jól emlékszem, mert ugye ott nagyon másképp működik maga a törvényhozás. És ugye van a képviselőház és a szenátus, mind a kettőnek jóvá kell hagyni egy törvényt ahhoz, hogy az bekerüljön az elnök elé, az elnöknek is jóvá kell hagyni, tehát hogy egy ilyen elég bonyolult rendszer van, és ott egy pici-pici többsége volt talán a demokratáknak, és mondták, hogy van két olyan demokrata képviselő, akik ilyen nehéz esetek, és mindig külön mind a kettőt meg kell győzni mindenről, és hogyha most nyernek itt Denverbe, akkor már nem kettőt kell meggyőzni, hanem csak az egyiket. Tehát, hogy ez egy ilyen fontos pont volt. Illetve, hát ugye, ami érthető módon ott lázba tartotta a helyieket, az a már említett lövöldözés.
A világpolitikáról mennyit tudnak, vagy mennyire foglalkoznak vele?
Nagyon kevés szó esett világpolitikáról, de mondom, ez adódhat abból is, hogy mi elsősorban azért mentünk oda, hogy az ottani működést nézzük meg.
Megmerted kérdezni, hogy tudják-e, hol van Magyarország, vagy azt azért nem merted?
Én most már óvatosabb voltam ezzel kapcsolatban, de még 2006-ban, ugye amikor kérdezték, hogy honnan jöttem, és ahogy mondod, valóban mindenki nagy mosoly, hogy Magyarország, akkor visszakérdeztem mindig, hogy és tudod, hogy hol van? És igazából nem tudták, annyit tudtak, hogy Európa. Akik tudták, azok általában bevándorlók voltak Európából.
Ezt az amerikának mondtam, és akkor akkor mutasd meg a térképen, hol van Dél-Dakota. És hány magyar tudja megmutatni Dél-Dakotát az USA-nak?
Nem, az USA-ra talán úgy rá tud bökni.
Igen, ez jogos.
Te környezetvédelemmel foglalkozol, és azt mondják, hogy bár Amerika ugye azt mondja, hogy nagyon előrehaladó demokratikus állam vagy ország, de ugyanakkor a környezetvédelemben nagyon nem törődik a környezetvédelemmel, hogy az egyik legnagyobb szennyező. Mit láttál te ebből?
Hát ez sem ilyen egyszerű. Ott is vannak olyan államok, ahol nagyon fontos, és vannak olyan államok, akiknek meg kevésbé, vagy nagyon nem fontos inkább. A már említett Maryland államban például ez egy komoly probléma volt, hogy a szomszédos államban rengeteg ilyen talán szénerőmű, nem vagyok benne biztos volt, és hogy komoly légszennyezést okozott nekik. És ez egy olyan helyzet volt, amivel nagyon nehéz volt mit kezdeni, hiszen nem a saját államukat érintette, és tulajdonképpen az egész amerikai Egyesült Államok az valahol azért jött létre, hogy ezeket az államközi problémákat valamilyen szinten kezelje, és ne az legyen, hogy az egyik állam katonailag megtámadja a másik államot, hanem hogy ezt egy ilyen felsőbb szerv.
Már foglaljuk ezzel a megyét, igen.
Hogy ez... Különleges katonai.
Igen. Tehát, hogy ezt egy ilyen felsőbb szinten tudják kezelni, és például ott hosszú harcot vívtak azért, hogy valamilyen módon próbálják meg visszaszorítani a mellettük lévő államnak a kibocsátásait. Nyilván ugye ez elsősorban a saját maguk érdeke volt, de én azt gondolom, hogy ott is vannak olyan államok és olyan csoportok, akiknek nagyon-nagyon szívügye. Például ugye tudjuk annak idején Al Gore alelnöknek ez egy kiemelt programja lett volna, aki egyébként el szokta magáról mondani, hogy én voltam Amerika következő elnöke.
Az átlag amerikai számára mennyire fontos a környezetvédelem? Hát azért tudjuk, hogy mert látjuk filmekkel, hogy azért ilyen fa ízéből készült, fa elemekből készült házikokba laknak, hogy nyilvánvaló a fűtés az valami iszonyú nagy energiafelhasználás, és még egy csomó mindent mondhatnánk, hogy nagyon nagy energiafogyasztók. Láttad te ezt, és láttál-e valami változást, vagy látszik ebbe valami változás?
Én azt gondolom, hogy látszik változás, egyre fontosabb nekik. Az például, hogy, hogy a környezetük rendben legyen, az nagyon fontos. Tehát, hogy abban biztos meg tudsz erősíteni, hogy a legtöbb amerikai városban ott aztán nagy rend van, tehát, hogy ott nincs szemét az utcán, legalábbis ahol én voltam. Nyilván vannak olyan környékek. Én nekem feltűnt például, hogy nagyon sok helyen szelektíven gyűjtik a közterületeken is a hulladékot, intézményekben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyre fontosabb a számukra. Még azért van feladatuk, tehát, hogy legyünk őszinték, és ugye ez a része, ami viszonylag jól megfogható a környezetvédelemnek. Na most az, hogy ők mennyi széndioxidot bocsátanak ki, az egy sokkal nehezebb ügy, és sokkal nehezebben megértethető velük, hogy miért fontos, hogy ez ne így történjen. Nehezebben látják a következményét, de én látok elmozdulást ebbe az irányba.
Meg hát ezek szerint
vannak cégek, akik nem... Kalifornia a világon az egyik első ebben a tekintetben, meg most nem tudom idézni, hogy mikor lesz nekik ilyen zéró kibocsátás, meg ilyesmi, de ők talán a legjobbak ebben a világon.
Igen, én is azért gondolom, hogy, tehát, hogy van ez, csak ugye amiről beszéltünk, hogy maga az egész rendszer nagyon-nagyon összetett, nagyon-nagyon nagy különbségek tudnak lenni az Amerikai Egyesült Államokon belül, ezért ott sok harcot kell megvívniuk még a zöldeknek, mire egy olyan szintre el tud jutni, hogy az már elfogadható legyen.
Igen, meg hát az őrült energiafogyasztás, amit mondtál, hát voltunk az USA-ban, és minden 16 fokra volt hűtve nyáron. Teljesen értelmetlenül néztük, hogy bement a cipőboltba, és akkor 16 fok, de így miért? És kimentél 31.
Ezzel kapcsolatban...
Atomerőmű volt minden vállán, most tényleg volt, tehát egy atomerőmű a ilyen pláza mellett ott kint, le is fotóztuk.
Ezzel kapcsolatban minket, nyilván volt az út előtt egy ilyen kis felkészítés, és ott például kifejezetten szóltak, hogy akárhova megyünk, valami pulóvert mindig vigyünk magunkkal, mert hogy ez van valójában, hogy mindenhova valamiért ilyen 16 fokokat állítanak be a klímával, és annyira nem tapasztaltam. Tehát, hogy lehet, hogy csak pont
vagy
nem olyan helyen.
Vagy változott ott is.
De én szeretném hinni, hogy ez változott.
Ti, akik ott négyen voltatok, mikor hazajöttetek, gondolom, együtt jöttetek a repülőn, beszélgettetek arról, hogy egyrészt, amit ott láttatok, titeket mennyire változtat meg, illetve mit gondoltatok arról, hogy azok a dolgok, amik ott véghez vihetők és jók lennének Magyarországra, egyáltalán átkonvertálhatóak-e? Tehát, hogy ez egy ilyen szép út volt, láttunk dolgokat, igazán érdekes volt, aztán visszajövünk Magyarországra, itt meg úgysem lesz ebből semmi. Vagy hogy voltatok ezzel?
Ugye, mivel nagyon más ott az egész rendszer, ezért nagyon nehéz ott adaptálni, tehát ezeket a jó dolgokat is. De szerintem mindenképpen van értelme, hogy egy picit jobban megismeri az ember. Egyrészt vannak olyan jó dolgok, amik én azt gondolom, hogy ilyen kívánatos célként meg lehet őket fogalmazni. Nyilván az, hogy ebből mennyi valósul meg, az egy másik kérdés, de legalább látja az ember például azt, hogy ha próbálom, ez a szubszidialitás elve, ez a, hogy a legalacsonyabb szinten szülessenek meg a döntések, ez számomra egy nagyon fontos elv. Tehát, hogy mindig az érintettek hozzák meg a döntéseket, és azt látjuk, hogy ma Magyarország nem ebben az irányba megy, hanem éppen egy erős centralizáció történik, de ott volt alkalmunk megtapasztalni azt, hogy tud egy ilyen rendszer jól működni. És ez egy fontos tapasztalás, és az embernek azért visszahagyja a bizalmát, meg a lendületét az, hogy van létjogosultsága annak, hogy mi szeretnénk egy ilyen rendszert.
Igen, Tóni?
Ez nagyon távolra vezet, hogy de ott megvan az emberekben az akarat, megint visszajön a pioneer spirit, stb., ahogy az ország keletkezett, ahogy az ország működik, és ugye Európa egy más fejlődési pályán volt, a keleti része különösképpen, tehát nagyon nehéz itt ilyen párhuzamokat lehet vonni, csak hogy mennyi a realitása, vagy hogy működik ez.
Igen, hát ezt mondom, hogy nagyon más világ.
Igen, nagyon más világ.
Hát Németh Ákos legalább elment és megnézte, és mivel aktív politikus, reméljük, hogy valami meg is maradt ebből, amire azt gondolta, hogy jó, és próbál ez ügy érdekében valamit tenni. Hát köszönjük, hogy ennyit elmondott nekünk. Ti ezt az adást itt nézhetitek a YouTube csatornánkon, iratkozzatok föl máskor is, vagy most is, és eztán minden pénteken 7 órakor találkozhattok majd ezzel a közéleti beszélgető műsorunkkal. Németh Ákosnak köszönöm, Józing Antalnak is köszönöm, nektek is a figyelmet. Hát, hogy is mondják, majdnem Amerika vagyunk, de majd leszünk biztosan. Az alulról szerveződő demokrácia. Mégiscsak azt hiszem, ezt tudnánk levonni, hogy ez az egész amerikai működésnek az alapja, nem?
Hogy én azt gondolom, hogy igen.
Igen, tehát, hogy a helyben a legkisebb közösségek hozzák meg az őket érintő döntéseket. Hát ettől valóban most éppen távolodunk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, Rozsnay Gyöngyit hallottátok.